Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Domanics András. A következő fél órában 2025 tudományos Nobel-díjasairól hallhatnak összeállítást.
Szigma, a holnap világa.
Két amerikai és egy japán, Mary Ibrankov, Fred Ramsdell és Shimon Sakaguchi kapta az orvosi élettani Nobel-díjat a perifériás immuntolerancia kutatásáért. Falus András Széchenyi díjas immunológus professzort, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját kérdeztem.
Az immunrendszer egy rendkívül aktív rendszer, aminek a fő feladata az, hogy a kóros fertőzéseket, illetve a kóros sejt átalakulásokat, például a rákot, az ilyen fertőzésben, illetve rákos folyamatokban részesült sejteket felismerje és eltávolítsa, vagy elpusztítsa, vagy olyan módon inaktiválja, hogy se a fertőzés, se a kóros sejtosztódás ne okozzon tulajdonképpen egészségügyi problémát. Ez állandóan egy hihetetlenül aktív, gyors és immunmemóriával rendelkező folyamat. Sor, ez egy élettani működés, tehát egy egészséges működés, így működik az egészséges immunrendszer. A immuntolerancia, tehát az immuntűrés, az immunreakció tűrése, az viszont azt jelenti, hogy ez a hallatlanul aktív immunrendszer ne csapjon át autoimmunitásba, tehát ne kezdje a saját sejteket, saját szöveteket megtámadni, és a immuntűrés vagy immuntolerancia egy olyan különleges védőmechanizmus, ami pont ettől az autoimmunitástól óv meg. Mi úgy oktatjuk az immunológiát az egyetemen, hogy megkülönböztetünk három olyan mechanizmust, aminek a feltárásában a most Nobel-díjban részes kutatóknak döntő kulcs felfedezései is voltak, és ez a tulajdonképpen aktív három mechanizmus az az, hogy azok a limfociták, tehát fehér vérsejtek, amiket T-limfocitának hívunk, tulajdonképpen az autoimmun folyamatokban azok játsszák a főszerepet. Három olyan mechanizmust ismerünk, amiről itt mindenképpen szót kell ejteni. Az egyik, hogy egy úgynevezett programozott sejthalál, vagy apoptózisnak is hívjuk, révén ezek az autoreaktív T-sejtek, ezek úgymond öngyilkosságot követnek el, tehát elpusztulnak, vagy nem működnek, inaktiválódnak. Ez az első olyan mechanizmus, amit megismertünk az immuntoleranciában. A második mechanizmus, ezt tulajdonképpen anergiának hívjuk. Az anergia valamilyen bénultságot, valamilyen működés képtelenséget jelent. Arról van szó, hogy bár az autoreaktív, tehát az autoimmun veszélyt jelentő T-sejtek nem pusztulnak el, ahogy az első lehetőségnél erről szó volt, hanem valamilyen jelek hiánya miatt, úgy mondjuk, hogy kostimuláció, tehát együttes stimuláció hiánya nem teszi lehetővé, nem engedi meg nekik, hogy a különböző saját sejtek ellen egy autoimmun reakciót végezzenek. Ma a harmadikat tartjuk a legjelentősebbnek, így is oktatjuk ezt. Van egy olyan T-sejt, ugyancsak T-limfocita, ami nem végrehajtó, hanem úgynevezett reguláló, tehát szabályozó T-sejt, úgyis rövidítik, hogy T-reg, amelyek egyértelműen gátolják a elvileg veszélyes autoreaktív T-sejteket. Az egyik Nobel-díjas, akit Sakaguchi Shimonnak hívnak, ő egy japán kutató, ő volt az, aki még a 80-as években felfedezte ezt a bizonyos T-reg sejtet. tehát reguláló T-sejteket, amelyeknek erős gátló hatása van a működő, tehát az autoreaktív T-sejtekre. A másik két kutató azt a gént fedezte föl, amit egyébként FOXP-nek hívnak, amelyik ezekben a T-reg sejtekben, tehát a reguláló T-sejtekben aktív. Ezt ők úgy fedezték föl, hogy olyan kísérleti immunológiai körülmények között, tehát a legkülönbözőbb kísérleti állatokban, egerekben, ha ez a gén sérült, tehát nem működik, tehát genetikailag valami olyan változás áll be a FOXP génnél, amely ezt a gént inaktiválja, akkor nem működnek ezek a T-reg sejtek, tehát nem tudják megakadályozni a végrehajtó autoreaktív T-sejtek működését, és rengetegféle autoimmun kórkép alakul ki. Tehát ennek a felfedezésnek a lényege, illetve ennek a tulajdonképpen 40 éve tartó vizsgálatnak, hiszen az először említett úr a sejtet fedezte föl, a reg T-sejteket, a másik kettő kutató pedig egy gén hibája kapcsán, egy gén hatásának a kiesése kapcsán írta le, hogy a tolerancia az tulajdonképpen a T-reg sejtek által alakul ki. Tehát az első a sejtet írta le és fedezte föl, a másik két kutató azt a kulcsgént, ami egy olyan tulajdonságot adott a T-reg sejteknek, amely megakadályozta volna az autoimmunitást. Tehát ennek a hiányából jöttek rá, hogy a T-reg sejtekben a FOXP génnek a immuntoleranciában valószínűleg kulcs szerepe van.
Sigma, a holnap világa.
A brit John Clarke, a francia Michel Devoré és az amerikai John M. Martinez kapta az idei fizikai Nobel-díjat a makroszkópikus kvantummechanikai alagútefektus és az energiakvantálás felfedezéséért egy elektromos áramkörben. Csonka Szabolcsal, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docensével, a szupravezető nanoelektronika MTA BML lendület kutatócsoport vezetőjével beszélgettem.
Az idei fizikai Nobel-díjat úgynevezett makroszkópikus kvantummechanikai alagutazásért ítélték oda, illetőleg azért, hogy megmutatták, hogy egyszerű elektronikai áramkörökben is meg lehet figyelni energiakvantálást.
Mi ez a bizonyos makroszkópikus kvantummechanikai alagútefektus?
Igen, ez egy elsőre egy elég bonyolultan hangzó kifejezés. Kvantummechanikai jelenségek kis rendszerekben jelentkeznek általában. Ugye a legjobb példa erre az atomok fizikája. Ugye egy atom az egy nagyon hasonló rendszer, mint ha vesszük a napot és körülötte a bolygókat. Egy atomban van az atommag, a körül találhatók az elektronok. És noha ez fizikailag ugyanazok a törvények írják le ezt a két rendszert, a két rendszer nagyon különbözően tud viselkedni. Abból adódóan, hogy az atomok esetén a kvantummechanika törvény érvényesülnek, aminek az egyik következménye, hogy az elektronok egy atomon körül csak megadott pályákon tudnak mozogni, és ezeknek a pályáknak a következménye a periodusos rendszer és a kémia mint tudomány. Ebben a felfedezésben, amit ezek a kutatók annó tettek, ugye az volt az érdekes, hogy nem egy egyrészecskés rendszer, ez úgynevezett mikroszkópikus rendszer, ami nagyon-nagyon picike lehet a kvantummechanikát tetten érni, hanem egy makroszkópikus rendszeren, tehát egy olyan áramkörn is, aminek a mérete centiméteres nagyságrú, amit kézbe tudunk fogni. Tehát ez a kvantumos része a címnek. Utána a címben ugye szerepel az alagutazás jelensége, ami a kvantumfizikának egy érdekes jelensége. Ugye itt arról van szó, hogy tételezzünk fel, hogy van egy nagyon magas, vékony fal, amin én keresztül szeretnék menni. Ennek a falnak ugye nekifuthatok, megpróbáltok rajta keresztül menni, de nincs annyi energiám, hogy a fal tetején átjussak, hogy át tudjam ezt ugrani. Akkor ezen a falon én, mint egy makroszkópikus nagy objektum, nem tudok keresztül jutni. Ugyanakkor, hogyha elmegyünk a mikro- meg nanovilágon, ott a részecskék egy nagyon magas és nagyon vékony falon bizony át tudnak jutni, akkor is, hogyha nincs elég energiájuk, hogy átugorják. Ezt hívják kvantummechanikai alagutazásnak, de ez megint ugye az elektronokhoz, mint nagyon kicsi részecskékhez kapcsolódó folyamat. Amitől ez makroszkópikussá válik ebben a kísérletben, amit anno elvégeztek, az az, hogy ezt egy áramkörben látták. Ez a az áramkör ez úgy nézett ki, hogy ez az áramkör egy szupravezető anyagból készült. Két szupravezető drót volt összeérintve egy nagyon vékony elválasztó fallal elválasztva. Tehát ez a rendszer nagyon hasonlít erre az előző példára, amit hoztam, hogy az ember át akar egy falat ugrani. Van egy nagyon vékony, nagyon magas fal. És azt tapasztalták, hogy ha veszik ezt a szupravezető vékony fal szupravezető rendszert, akkor ennek két különböző állapota lehet. Az egyik az, hogy benne az elektronok szupravezető állapotban vannak, ez azt jelenti, hogy nincsen ellenállásuk, ők úgy tudnak keresztül haladni ezen a rendszeren, hogy nem okoznak disszipációt, nem melegítik ezt az áramkört. Ezen a falon keresztül is az elektronok egyszerűen ellenállás nélkül, minden további nélkül keresztül tudnak haladni. És ez az áramkör, ha mi most makroszkopikusan ránézünk messziről, akkor azt látjuk, hogy ez egy szupravezető állapotban található az egész, és ez az áramkör át tud menni normál állapotban, tehát olyanná tud válni, mint egy közönséges drót, aminek ellenállása van, méghozzá egy ugyanilyen kvantummechanikai alagutazáson keresztül. Tehát ez a nagyon sok, 10-23 darab elektron valahogy együtt úgy viselkedik, hogy egyszer szupravezetők, ez az egyik állapotuk, és ebből az állapotból ők át tudnak alagutazni egy olyan másik állapotba, amikor már nem szupravezetőek.
Mi lehet a gyakorlati jelentősége ennek a felfedezésnek?
Ennek a felfedezésnek ugye a gyakorlati jelentősége abban áll, hogy az elmúlt két évtized technológiai fejlődésének köszönhetően ma már olyan technológiai alkalmazások jelenthetnek meg, amik kvantummechanikán alapulnak. Itt gondoltunk kvantummechanikai alapú szenzorokra, detektorokra, illetőleg a kvantum számítógépeknek a területére, és hát a ma leginkább előre haladott kvantum számítógép architektúrák, azok igazából pont ezeken a szupravezető átmeneteken alapulnak, amit ugye Clark, Debori és Martinis vizsgáltak a szobban forgó kísérleteikben. Tehát ezek a szupravezető vékony alagú átmenet, szupravezető rendszerek, a szupravezető kubit alapú csippeknek a legfontosabb építőkövei.
A kvantumtechnológiai megoldások miért jobbak, mint a hagyományosak? Gyorsabbak, nagyobb kapacitásúak? Mi az előnyük?
Kvantum technológiák olyan előnyökkel kecsegtetnek, amiket klasszikus technológiákkal nem tudunk elérni. Az egyik ilyen az a lehallgathatatlan kommunikációt ígéri. Ha a kvantum számítógépekre gondolunk, akkor kvantum számítógépek segítségével olyan bonyolult problémákat leszünk képesek megoldani, amikre ma a mai klasszikus számítógépekkel ugye évezredek se lennének elegendőek arra, hogy ezekre megoldást találjunk, és hát ezek anyagok tulajdonságainak a megértéséhez komplex optimalizációs problémák megoldásához járulhatnának hozzá.
Sigma, a holnap világa.
Kitagawa Susumu japán, Richard Robson brit és Omar M. Yagi jordániai születésű amerikai tudós kapta a fémorganikus térhálók kifejlesztésében elért eredményeiért a kémiai Nobel-díjat. Perczel András, Széchenyi díjas szerkezeti kémikus és biokémikussal, tanszékvezető egyetemi tanárral, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjával beszélgettem.
Az idei kémiai Nobel-díj egy olyan terület, amely már legalább egy évtizede várományosa ennek a kitüntetésnek. Nevezetesen mi csak azt szoktuk mondani, hogy MOFFok, de ez nem mond semmit másoknak. Ha angolul mondom, az sem biztos, hogy hasznos, Metal Organic Frameworks, aminek azt mondanám, hogy a laza magyar fordítása az az, hogy úgynevezett fémorganikus ketrecek vagy keretrendszerek létrehozása. Az odaítélés sorrendjében Susumu Kitagawa, Richard Robson és Omar M. Yagi kapták a Nobel-díjat, japán, ausztrál és amerikai kutatók. És tulajdonképpen a hallgató úgy tudja ezt a legkönnyebben elképzelni, hogyha elképzel egy olyan keretrendszert, amit két dimenzióban ismerünk, ez ugye a tyúkketrec, vagy egy kerítés, és ezt képzeljük el három dimenzióban, tehát egy olyan nagyon laza, jól tervezhető, háromdimenziós váz, amelyikben rengeteg üresség van. És ez az üresség nagyon érdekes. Richard Robson volt, aki felvetette ezt, vagy 4-5 évtizeddel ezelőtt, hogy össze lehetne valahogy kapcsolni szerves molekulákat és fémeket ilyenfajta rendszerekké. De aztán a megvalósításban ő, illetve japán kollégája voltak, akik elkezdtek azon dolgozni, hogy Ha egy ilyen térhálós rendszert csinálunk, amit egyébként úgy hívnak, hogy retikuláris kémia, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy építő elemeket fogunk ismételni. Kicsit a legóra gondolhatnánk, csak a legó most azért félrevezető, mert az ember épít legóból egy rendszert, általában úgymond tele van. Itt már nagyon fontos a rengeteg belső üresség. És akkor, ha csinálunk egy ilyen keretrendszert, akkor ez rengeteg dologra lesz használható.
Térjünk még vissza erre a bizonyos ürességre. Miért fontos ez?
Nos, azért, mert itt nem csak az a fontos, hogy egy ilyen vázat csinálunk, hanem a vázrendszer az azért érdekes, mert valójában ebben a vázrendszerben képesek vagyunk aztán molekulákat megkötni. Ugye a molekulák megkötését a kémikus azt mondja, hogy abszorpció. Valójában a hétszabbi ember számára bőven jó azt mondjuk, hogy ezek elnyelnek, azt talán szépen is kifejezi azt, hogy egy ilyen vázrendszer, vagy keretrendszer, vagy ketrec rendszer, így is mondhatnám, az elnyel más molekulákat. És az elnyelés a belső felülettel, az ürességgel lesz arányos, és például el lehet vele nyeletni vízmolekulákat, el lehet vele nyeletni széndioxidot, el lehet nyeletni vele metánt és más gázokat. Tehát ez az igazi környezetvédelem például. Egyszerűen egy ilyen rendszerbe be lehet gyűjteni, ugyanúgy, mint ahogy a méhkaptár begyűjti a méheket este, begyűjti ezeket a molekulákat. És a szó szoros értelmében az ilyen kaptárokat, Omar Jagé ki is próbálták, kisebb-nagyobb ilyen kaptárokat képzeljünk el, amelyek begyűjtik mondjuk például a nappali melegben a sivatag relatíve száraz levegőjét, és este, mikor lehűl, akkor lecsapódik, és egy-egy ilyen dobozból ki lehet nyerni tiszta vizet. Tehát magyarul a levegőből annak a akár csökkentett páratartalma mentén is képesek vagyunk vizet kondenzáltatni ezekből a rendszerekből, és ott is vizet nyerni, ahol mondjuk nincsen. Vagy képesek vagyunk mondjuk egy gyárkémény kiáramló gázából és gőzéből szelektíve mondjuk a vizet, vagy az előmített széndioxidot, vagy a metánt, vagy más molekulákat megkötni. Amelyek utána megint aztán vagy hevítéssel, vagy valami más technikával ki lehet nyerni a rendszerekből. Egy másik nagyon érdekes dolog, amit nem csak hogy ilyen teoretikus, hanem gyakorlatilag is kipróbáltak, ugye a hidrogén, mint az autózás egyik lehetséges hajtóereje, a közlekedés hajtóereje, az egy működő dolog. Csak egy nagy probléma van, hogy a hidrogénnek, még az összenyomott hidrogénnek is, az úgynevezett energiasűrűség az alacsony. Magyarul csak úgy a hidrogént azt nem lehet kvázi betárazni. Ezek a rendszerek, ezek képesek a normális hidrogén kompresszionál nagyobb mennyiségű gázt megkötni. Ez azt jelenti, hogy a benzintartályt furcsa módon be lehet kvázi egy ilyen térhálós anyaggal tölteni, és utána sokkal több hidrogént lehet benne tárolni. Ezek a hidrogén meghajtású autók így mondjuk nem 30, hanem mondjuk 300 vagy 500 kilométert vagy 1000 kilométert tudnak menni. Omar Jagék építettek ilyen autót, amivel azt hiszem, hogy körbeautózták a Földet egyébként.
Ha jól értem, akkor ez a bizonyos fémorganikus ketrec, ez bizonyos anyagokat átenged, bizonyos anyagokat viszont nem.
Így van.
Szigma, a holnap világa.
Hárman megosztva kapták a közgazdasági Nobel emlékdíjat. Joël Mokyr, amerikai-izraeli gazdaságtörténész, Philippe Aguillon francia és Peter Howitt kanadai közgazdász. A fenntartható növekedés és a kreatív rombolás kapcsolatáról Halmai Péter Széchenyi díjas közgazdásszal, egyetemi tanárral, a Magyar Tudományos Akadémia gazdaság és jogtudományok osztályának elnökével beszélgettem.
A Nobel-díjasok a gazdasági növekedés elméletével foglalkoztak, tulajdonképpen azzal, hogy az emberi történelem hosszú időszakain keresztül jellemző stagnálás hogyan váltott a legutóbbi évszázadokban, különösképpen a 19. század elejétől emelkedő növekedési folyamatban. Ennek a mechanizmusait, a magyarázó tényezőit mind a gazdaságtörténet dimenziójában, mind pedig a jelenlegi gazdaságban tárták fel, és ezzel nagyon fontos útjelzőket adnak számunkra a kor megértéséhez is, illetve a jövőbeli lehetőségek feltárásához.
A talán legérdekesebb kifejezés az indoklásban a kreatív rombolás volt. Ez tulajdonképpen mit jelent a gyakorlatban?
Igen, ezt olykor alkotó rombolásnak is szoktuk fordítani. Maga a fogalom Joseph Schumpetertől származik, az innováció atyától, és tulajdonképpen a díjazottak mind-mind egyúttal az innováció elméletének a továbbfejlesztői is, a Schumpeteri alapokon nyugvó innovációs elméletnek a továbbvivői. Az alkotó rombolás lényegen abban van, hogy egy bizonyos ponton túl a régi technológia és a régi termékek már korlátot jelentenek a fejlődés számára, túl kell lépni rajtuk. Aki ragaszkodik ezekhez a régi technológiákhoz, az megakad a fejlődésben, és utána hátrányba kerül. Tulajdonképpen erre példaként akár az autógyártást is felhozhatnánk, hogy ez ugyan még nem egy teljesen lefutott mérkőzés, de a jelek arra utalnak, hogy a hatalmas műszaki tudást igénylő robbanó motoroknak a hosszú ideig tartó és egyre szofisztikáltabb előállítása helyett tulajdonképpen egy teljesen új út, az elektromos meghajtás vezet előre, és akik ebben lemaradnak, azok nagyon nehezen ledolgozható hátránnyal kell, hogy szembenézzenek. Tulajdonképpen a technológiai innováció és a tudományos fejlődés eredményeképpen egymást követő újítások, előrelépések véget nem érő ciklusáról van szó, nem elszigetelt eseményekről. Ez igazán a modern társadalomnak a nagy eltérése a korábbi időszakhoz képest, hiszen tulajdonképpen a korábbi évszázadokban is voltak új eredmények, új felfedezések, de azok tulajdonképpen nem tudtak igazán a gazdaságba beépülni, nem tudták megmozdítani a gazdaságnak a mechanizmusait, és maradt ez a bizonyos stagnáló norma, alapvetően tehát a stagnálás jellemezte ezeket a korábbi gazdaságokat.
Agion és Hovit 92-ben egy cikkben egy matematikai modellt alkottak erre a bizonyos kreatív rombolásra, amiről beszéltünk. Hová fejlődött ez tovább, hiszen azóta azért mégiscsak eltelt több mint 30 év?
Természetesen ezek az elméletek is fejlődnek. Ugye a teremtő rombolás átalakító folyamatát próbálta ugye megragadni Agion és Hovit, amelyben tulajdonképpen a vállalatok és a munkahelyek folyamatosan megszűnnek, újak jönnek létre. Ez tulajdonképpen a teremtő rombolás és a tartós növekedés központi eleme. Tulajdonképpen a cégek verseny során nyilván piacvezetővé akarnak válni, és extra jövedelmet akarnak elérni. Ez rendkívül erős, ez a többletjövedelem elérés, nagyon erőteljes motivációt jelent a technológiai megújulás tekintetében. Tulajdonképpen ez egy kvázi monopól helyzet, nem igazán monopól helyzet, hiszen a korszerű tudás az nem monopolizálható, de átmeneti monopól helyzetet jelent, és akkor ezek a vállalatok kiemelkedő lehetőségekre tesznek szert. Másképp is a szabadalom az tulajdonképpen jelenthet egyfajta védettséget a tudományos vagy a műszaki eredmények egy részére, de nyilvánvalóan nem minden részére, a szabadalmi védelem ráadásul nem is az végezetéig szólt, tehát tulajdonképpen ez a folyamatos hajtóerő, ami a magasabb jövedelmezőség irányába visz előre, ez megújításra kényszeríti az intenzív versenyben résztvevő vállalatokat. De hangsúlyozom, ez a magas nívóból és innovációból származó profit, amelynek az ösztönző ereje nagyon erőteljes, ez mindig ideiglenes, hiszen jönnek a versenytársak, akik egyre újabb vívmányokkal lépnek fel, és tulajdonképpen ez a modell a K plusz F-be történő befektetések és innovációs mechanizmus összefüggéseit vizsgálja, mégpedig, és ez nagyon komoly tudományos eredmény, ami korábban nem létezett, tehát ez a bizonyos 92-es tanulmány, ez általános egyensúlyi modell keretei között értelmezi ezt, ahol is tulajdonképpen a termelés, a K plusz F, a pénzügyi piacok és a háztartások megtakarításai szorosan összekapcsolódnak, nem vizsgálhatók külön, és amikor ezek egyensúlyban vannak, ezek a részpiacok, akkor beszélünk általános egyensúlyról. Tehát a teremtő rombolás folyamatát tulajdonképpen általános egyensúlyi keretek között interpretálták, illetve ezt keresztül vezették egy matematikailag zárt modellbe. Ez egy nagyon komoly tudományos eredmény. Ugyanakkor lényeges eredménye Agion és Hovit munkásságának a jóléti hatások feltárása, tehát a K plusz F, a kutatásfejlesztési kiadások jóléti hatásainak a feltárása, ahol tulajdonképpen ellentétes hatások is megjelennek, hiszen a K plusz F-nek a nagyon erőteljes mértéke egy bizonyos ponton túl már túlfűtöttséghez vezethet, tehát egyfajta egyensúlyra itt is szükség van. Az is nagyon fontos összefüggés, hogy ez a bizonyos többletprofit, ami az innovációból származik, ez nem tart az idő végezetéig. Ugyanakkor a régi innováció értékesen veszik el a társadalom számára, hiszen a további haladásnak ez az alapja.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hund-rem.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domonics András.